és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyes keretek között érseki szentmisében erősítette meg a papi hivatásra irányuló szándékát Osztia Balázs papnövendék az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium kápolnájában. A Szent István Televízió kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: 6,5 éve vagyok már szemináriumban, és azt látom, hogy ez az ünnep elsősorban az Isten győzelme az életemben. Amikor azért imádkozunk, hogy az Isten alakítsa át a hívek szívét, úgy, amint az apostolokét is átalakította az első pünkös napján, tudjuk azt, hogy ez az átalakulás nem történik egyik percről a másikra, fogalmazott beszédében Ternyák Csaba érsek. Ha valaki kiáll a béke mellett, azt egyszerűen betiltják, nincs mese, június 9-én kell elmondanunk, hogy nem kérünk a háborúból, írta Orbán Viktor a közösségi oldalán, annak kapcsán, hogy Brüsszelben betiltottak egy konzervatív konferenciát. Két visszamondás után a rendezvény egy harmadik helyszínen elkezdődött, de megérkezett a rendőrség és közölt, hogy a konferenciát azonnal be kell fejezni. Kiderült, hogy a Nemzeti Konzervativizmus konferenciának otthont adó brüsszeli kerület polgármestere Emir Kir végzést adott ki a kétnaposra tervezett rendezvény betiltására. Azt írta, nem látják szívesen a szélső jobb oldalt. Szavai szerint emellett nem kizárható, hogy belgiumi és külföldi szélsőséges csoportok veszélyeztetik a résztvevők testi épségét. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta Rainer Haseloffot, a németországi Sachsen-Anhalt tartomány miniszterelnökét, akivel az illegális migrációról, valamint a gazdasági és az oktatási együttműködésről is tárgyaltak, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő kifejtette, ma már tárgyaló partnereink is elismerik, hogy az idő a magyar álláspontot igazolta, például az illegális migráció elleni fellépés terén. Elhangzott, Németország, Magyarország fontos szövetségese, gazdasági és stratégiai partnere, még akkor is, ha egyes politikai kérdésekben eltérő álláspontot képviselünk. Nagy Márton a német autóipar vezetőivel egyeztetett Berlinben, ahol kiemelték, hogy a protekcionizmus nem megoldás az európai gazdaság bajaira, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. A tárcavezető a magyar EU elnökségre történő felkészülés egyében a BMW elnökhelyettesével, az Audi globális kormányzati ügyekért felelős vezetőjével, a Mercedes igazgatósági tagjával, valamint a Német Autóipari Szövetség elnökével egyeztetett. A német tulajdonú vállalatok Magyarországon több mint 222 000 főt alkalmaznak, amelynek számottevő részét a gazdaságban jelentős súllyal rendelkező járműgyártás adja. Magyarország szövetségre lép a világ újbóli blokkosodásában ellenérdekelt közép-amerikai államokkal, köztük Panamával, amely hazánkhoz hasonlóan a keleti és a nyugati világ találkozási pontjaként működik, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Panama városban. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy a kormány az elmúlt években sokat dolgozott a versenyképesség javításán, amelynek nyomán a világ egyik legnyitottabb gazdaságának számító Magyarország mostanra a világranglista 33. helyére került fel az export teljesítmény vonatkozásában, ami a bruttó hazai termék 85%-ának felel meg, ezért nekünk alapvető érdekünk a világkereskedelem, a világgazdaság szabadsága. Magyarország 2010-ben még az egyik legrosszabbul teljesítő ország volt az EU-n belül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás alapján, az akkori 18%-os foglalkoztatási ráta azonban mára csaknem 50%-ra nőtt, mondta az MT-nek a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Brüsszelben. Fülöp Attila az Európai Parlamentben rendezett a fogyatékos emberek társadalmi befogadását célzó észszerű alkalmazkodási lehetőségről szóló konferencián vett részt a belga fővárosban, ahol civil szervezetek képviselőivel is egyeztetett. Kimagasló volt az érdeklődés idén a településvásítási program iránt, háromszoros volt az igény a pályázóknál, közölt az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Felkai Beáta Olga felidézte, a trianoni döntés után Magyarország elveszítette erdőterületeinek nagy részét, de az elmúlt 100 évben zajló fásítási programok révén mára sikerült az akkori fával borított területek nagyságát megduplázni. Az Agrárminisztérium 2019-ben tűzte ki célul, hogy 2030-ra az ország területének majd 27%-a legyen erdős, fás terület. Végül az időjárásról. A folytatásban szakadozik majd a felhőzet, legtovább keleten marad borult az ég. Záporok alakulhatnak ki, néha viszont még az ég is megdörrelhet. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 4-5, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
A világ megteremtése. Igen, tudom, még nem volt a világ, csak az erők nyugalmas vize, folytott dühű nagy vize. Nem volt még hal se, de halat akart. Nem volt még dal se, de dalolni akart. Asszony se volt még, Isten se volt még, vagy Isten volt-e az egészen férfi, egészen gyermek? Nem tudom. Most munkás lehet, vagy talán költő, hiszen mindegy a munkás, a költő. Ő volt még egyedül, nagyon magába, mint én vagyok most, olyan magába. Tehetetlen volt, csak szeretet volt, társat akart, és csak szeretet volt. Nem tudottán még beszélni se, nem tudottán már hallgatni se. Társakra gondolt, asszonyra gondolt, a te víg meleg szemedre gondolt, aki ha látná, nagyon szeretné, frissen fürödve jobban szeretné. A te víg meleg szemedre gondolt, s a vízbe lépett, a víz fölbömbölt, ahogy belépett, elnyelte, mint a villámot az éj, és ő lesüllyedt a fenekéig, feneketlen víz, nincs fenekéig. A víz felhőkbe szállt a szíve fölött, jéghegyekké vált a háta mögött, akkor születtek a hideg csillagok, akkor születtek a meleg napok, ő volt még egyedül, mint én, magába. Társat akart, és csak szeretet volt.
Elhangzott József Attila A világ megteremtése című verse. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja. 1905-ben született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa hamarosan elhagyta családját, nagy szegénységben éltek. Attila Öcsödre került nevelőszülőkhöz, és csak 2 év múlva tért vissza Pestre. Édesanyját 19-ben veszítette el, a következő évtől a Makói gimnáziumban tanult. Ott ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első kötete, A szépség koldusa. 24-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, onnan azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, 27-ben tért haza Pestre. A Baumgarten alapítványtól 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete, a 36-ban megjelent, Nagyon fáj sem hozta meg a várt elismerést. József Attila 1937-ben hunyt el Balatonszárszón.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban folytatjuk a beszélgetést dr. Herceg László egri házi orvossal a magas vérnyomás betegségről. Mennyire befolyásolja a víz vagy a koffein fogyasztásunk mennyisége a vérnyomásunkat? Visszafordítható-e a magas vérnyomás? Milyen kezelést szoktak alkalmazni a betegeknél? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, ha velünk tartanak a következő közel egy órában.
Az elmúlt alkalommal a műsorban arról beszélgettünk, hogy mi is pontosan a magas vérnyomás betegség. Szó volt arról, hogy hogyan kell helyesen mérni, vagy optimálisan mérni a vérnyomást, hogyan tehetünk az életmódunkban azért, hogy mondjuk kevesebb sófogyasztással visszaszorítsuk a magas vérnyomást, és hasonló témákról beszélgettünk, viszont a terápiás javaslatokról még nem. Szeretettel köszöntöm újra a stúdióban dr. Herceg Lászlót.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot, és örülök neki, hogy lehetőséget kapok arra, hogy egy kicsit az embereknek a felvilágosultságát bővítsük ezen a téren, hiszen a magas vérnyomás az egy népbetegség, ahogy a múltkori adásban is elhangzott. És valóban sok mindent kellene tenni annak érdekében, hogy ne menjen tökre az érrendszerünk. Kezdjük azzal, hogy a magas vérnyomás az tönkretesz nagyon sok mindent. A magas vérnyomás betegségnél azt tapasztaljuk, hogy az érrendszer az olyan megterhelésnek van kitéve, ami miatt az erekben a koleszterin lerakódás még akár normál koleszterin szint mellett is fokozódik. Tudnék, olyan mechanikus igénybevételnek van kitéve az ér, az érfal feszülés miatt, hogy ott olyan kis apró, ilyen mikroszkopikus sérülések keletkezhetnek az érfalban, ahol megindul egy olyan immunológiai, kémiai és ilyen gyulladásos folyamat, ami hajlamosít arra, hogy a koleszterin oda ki tudjon rakódni az erek falára, ezáltal az merevebb lesz az érfal, és innentől kezdve megindulnak a szövődmények, vagy ha nem merevebb lesz, hanem szűkebb lesz a keringés számára biztosított volumen, tehát az a térfogat áramlási cső, amin keresztül mehetne a vér. És akkor ennek az a következménye, hogy egyre szűkebb bizonyos fontos szervek, mint az agy, a vese, illetve az alsó végtagok, illetve egyáltalán az egész érrendszer, ha bizonyos területeken beszűkül, akkor oda a kevesebb oxigént szállító vér jut, tehát azok a szervek az oxigén hiányában károsodhatnak. Nem véletlen az, hogy azt tapasztaltuk, hogy a kezeletlen magas vérnyomásos betegeknél, ha az idősebb kort, ugye már megérik, egyre több idősebb emberünk van, a szellemi hanyatlás. Az sokkal erőteljesebb a kezeletlen magas vérnyomásosoknál, mint a jól beállított vérnyomás mellett.
Ugyanaz, ez miért van egyébként?
Pontosan a vérellátás, az oxigenizáció zavara miatt. Többek között egyébként, tehát nagyon sok úgynevezett multifaktoriális, tehát nagyon sokféle tényező befolyásolja ezt a dolgot, de elsősorban a keringési zavar miatt, és ugye az agykérgünk az rendkívül oxigénigényes. Tehát tudjuk azt, hogy ha 5 percig nem kap az agyunk vért, akkor bekövetkezik az agyhalál. És az a fajta agyhalál, amikor a legfinomabb működést végző agykéreg pusztul el, tehát lehet, hogy valaki úgymond életben marad, de egy olyan kóma állapotában, hogy nincs tudata, és lehet, hogy nem is fogjuk tudni visszanyerni, viszont az agytörzsben működő, az életműködést vezénylő funkciók például megmaradhatnak, úgyhogy a spontán légzés megmarad, és egy csomó minden, ami az élethez egyébként kell, de az élet minőséghez kell, hogy az agykérgünk is működjön. Most, hogyha ez nem kap elegendő tápanyagot, oxigént, például egy magas vérnyomás kapcsán, nagyon sokszor előfordulhat az is, hogy a túlnyomás miatt az agyi erek úgymond védekeznek, tehát ilyen agyérgörcs, ahogy ezt ilyen laikusan lehet megfogalmazni, kialakulhat, és ezt úgy hívja a szaknyelv, hogy magas vérnyomás okozta agykárosodás, vagyis hipertóniás enkefalopátiának hívják kritikusan magas vérnyomás esetén. Tehát az agyvérzésről azt most nem akarok különösebben beszélni, de hát ugye a magas vérnyomásos betegeknél sokkal gyakoribb a vérzéses stroke, de a nem vérzéses, hanem az ér elzáródással járó stroke is sokkal gyakoribb, már az említett folyamat miatt, hiszen szűkül az ér, és hogyha érszűkület van, és ott, ahol a koleszterin lerakódás van, ott az ér belhártya rétege, az úgynevezett endotél, a sérülése hajlamosan, ott elindulhat egy olyan folyamat, hogy ha sérül ez az ér belhártya, akkor nyilvánvalóan a szervezet azonnal védekezni akar, és megpróbálja bevonni a sérült felületet. Fibrin keletkezik, a fibrin pedig tulajdonképpen egy olyan hálórendszer, amiben megakadnak az alakos elemek a vérben, és így vérrög keletkezik. Tehát elzáródásos oxigénhiány állapot alakulhat ki, ezt stroke-nak hívjuk szakmai nyelven, és ez rendkívül gyakori a magas vérnyomásosoknál. Úgyhogy bizony-bizony pontosan be kell állítani a vérnyomást, a kívánt érték a 140/90 érték alá kell süllyesztenünk a legkülönbözőbb módszerekkel.
A folyadékbevitel mennyit befolyásolhat például ebben az esetben, amit említett doktor úr, hogy ugye eleve egy szűkebb csőrendszeren keresztül kell végigmennie a vérnek, tehát hogy eleve sűrűbb vérrel kell végigmenni ezzel a folyamattal, akkor ott mi a helyzet? Tehát mit tehetünk mondjuk a folyadékbevitel tekintetében?
Hát a folyadékbevitel optimálisan olyan 2-2,5 liter egy átlagos egészséges embernél, mert hogy az anyagcsere során ugye egyrészt felhasználódik a víz, másrészt a méregtelenítési funkciók működéséhez víz kell, tehát nagyon sok olyan dolog, amiben a fel nem használható anyagcsere végtermékeket kiüríti a szervezet, ez a vesén keresztül megy, illetve a bélen keresztül, és hogyha nincs elegendő víz, akkor sajnos nem tud kimosódni a szervezetből. Ezt a pacienseim számára úgy szoktam megkérdezni, hogy mondja már el nekem, hogy ha egy lepedőt ki akar mosni, akkor elég hozzá egy pohár víz, vagy inkább egy laborvízre van szüksége. Mert hogyha egy pohár vízben úgy gondolja, hogy elegendő, akkor elég, hogyha naponta egy pohár vízet iszik. Viszont hogyha úgy gondolja, hogy szeretné azt a lepedőt rendesen kimosni, ahhoz bizony kell egy lavornyi víz. Hát nyilván nekünk nem kell egy lavornyi vízet meginnunk, de azért a 2-2,5 literrel már teszünk annyit, hogy a vese is jól működjön, illetve a bélrendszerünk is jól működjön. Tudnék, a szervezet igényli a vizet, tehát visszatartja a vesén keresztül is, illetve a bélen keresztül is. Ennek következménye lehet például a székrekedés. Most egy kicsit elkanyarodtunk a magas vérnyomástól, de minden mindennel összefügg. Szóval nem úgy van, hogy van egy magas vérnyomás is, az semmivel nem függ össze. Tehát nem egy önálló entitás ez a dolog, hanem bizony a szervezet teljes működéséhez szükséges a megfelelő vérnyomás. És nagyon sok mindent tehetünk annak érdekében. Egyrészt kell optimális mennyiségű vizet fogyasztani, nem kell túlzásba vinni a sóbevitelt, mert ugye az egy fokozottabb vízvisszatartást jelent, és akkor onnantól kezdve már túl sok lesz a folyadék, a volumen, ahhoz képest, amennyi az érpályának a befogadó kapacitása, ezért feszíti belülről az érrendszert, és emelheti ezáltal a vérnyomást. Tehát nem kell túlzásba vinni ezt sem. Van néhány olyan pszichiátriai kórkép, ahol például azt érzi a paciens, hogy neki nagyon sokat kell innia. Van egy olyan paciensem, akivel múltkor beszéltünk erről, illetve hát az anyukája jött, hogy hát valamit mondjak már ennek a leányzónak, mert napi 5-6 liter vizet iszik. És hát az sem túl szerencsés, mert akkor meg túlárasztja magát vízzel. Tehát azért van egy optimális, tartjuk be az arany középutat. A kevés, a sok, legyen rendesen optimális az a bevitel, amivel egyensúlyban tudjuk tartani a szervezetet. Tehát egy része a folyadék, ha már így az életmódi oldalról beszélünk. A másik része a táplálkozás, itt elsősorban a sóbevitelre gondolok. Nem mindenki érzékeny egyébként a sóbevitelre, van, aki megszabadul könnyedén a fölösleges sótól, de az emberek 80%-a fokozott vízvisszatartással reagál a kelleténnél nagyobb sóbevitelre. Úgyhogy ezeknél vigyázni kell a sóbevitelre is. És a másik dolog, ugye beszéltünk arról, hogy nagyon sokféle tényező befolyásolja a vérnyomást és az erektónusát. Az erektónusára ugye hatással vannak azok a belső hormonális anyagok, amelyek különböző területeken szabályozzák a vérnyomást, tehát akár az izmokban, akár a bőrben, akár az emésztőrendszerben, ugye mindig ahhoz hangolódik az erektónusa, hogy melyik szervnek van szüksége a nagyobb vérellátásra. Tehát, hogyha valakinek melege van, akkor a bőr erek tágulnak, hogy a hőleadás az jól működjön. Ha valaki elkezd valamilyen fizikai aktivitást kifejteni, akkor az izmokhoz vezető erek tágulnak ki, hogy a mozgató izmok felfokozott anyagcsere igényük miatt kapjanak elegendő oxigént, illetve táplálékot. Hogyha viszont valaki jól teleheszi magát, ezt szoktuk mondani, a kaja, kóma néven szoktuk emlegetni, amikor valaki jó beebédel, és azt érzi, ebéd után, hogy de jó lenne most így lefeküdni, és így elalélni, mert hogy mintha kiszállna az agyából a vér, valóban így van, mert akkor meg az emésztőszervek igénylik a több vért és oxigénellátást, és ezáltal oda csoportosul minden, az izmokban, az agyban, a bőrben sokkal kevesebb lesz a vérellátás. És ezért álmosodunk el. Szóval ezek ugye belső élettani szabályzási módok. Na most ugyanez nagyon fontos a vérnyomás beállításában is, mert hogyha valaki mondjuk egy fizikai aktivitást kifejt, tehát mondjuk naponta fél órát rendszeresen mozog, ami lehet egy séta, lehet egy kutyasétáltatás, lehet egy intenzívebb mozgás, mondjuk nem sétálva, hanem sietve, megy egy fél órát, vagy netán elkezd sportolni, mondjuk kocog, vagy otthon csak egy fél órás tornát, ami az izmokat átmozgatja, végez, akkor ennek az lesz a következménye a vérnyomás szabályzásban, hogy beindulnak azok a hormonok, amelyek felkészítik a szervezetet, a vérkeringést arra, hogy az izmokba elegendő vér jusson. És amikor abba hagyjuk ezt az aktivitást, tehát amikor befejeződik az a fél órás tréning, akkor beindul egy ellenszabályzás a szervezetben, és akkor elkezdi az addigi fokozott vérnyomás emelkedést okozó hormonoknak a visszaszorítását, és beindul egy másik fajta mechanizmus, ami lecsendesíti ezt a folyamatot. Ez tulajdonképpen azért jó a magas vérnyomásosoknál is, mert hogyha ezt az élettani szabályzást tartjuk, hogy akkor, amikor nagy az igénybevétel, emelkedik egy kicsit a vérnyomás, és amikor befejeződik az igénybevétel, akkor visszaszabályozza a vérnyomást. Azt látjuk, hogy a magas vérnyomásos betegeknél, például ha úszik, vagy fut, vagy kocog, vagy tehát intenzívebb munkát végez, akkor érdekes módon a munka végzése után még a magas vérnyomásosoknak is lefelé süllyed a vérnyomása nagyon szépen. Tehát beindul az a fajta életteni folyamat, amíg még nem lesz olyan kóros mértékű, hogy ez a szabályzás már nem tud működni, mert a régóta fennálló magas vérnyomásnál sajnos ez előfordulhat. És még egy dolgot fontosnak tartok, ugye nem csak az agy vérellátási problémáit okozhatja a magas vérnyomás, hanem ha nagyon erős ellenállással szemben kell dolgozni a szívnek, akkor a szívizomzat is átépül. Hát ahogy a súlyemelőknél ugye emelik a súlyt, akkor nő az izomzat. Ugyanígy úgynevezett balkamra fal megvastagodás alakulhat ki, ugyanúgy a sportolóknál is, ugye rendszeresen a versenysportolóknál ez nem ritka jelenség, de az egy élettani alkalmazkodási mechanizmus. Míg az elhanyagolt magas vérnyomás esetén, ez is egy alkalmazkodási mechanizmus, de egy bizonyos határon túl problémát fog okozni. Tudnék, minél vastagabb a szívizomzat, annál inkább igényli a vastag szívizomzat a saját vérellátást. Na most, a vérellátás a szívnél az úgy történik, hogy akkor, amikor a szívizomzat összehúzódik, ugye akkor kipréselődik az izomzatból a vér, tehát oxigén hiányos. Amikor ellazul a szívizomzat, akkor van idő arra a szívnek, hogy beinduljon a saját vérkeringés a koszorús ereken keresztül, akkor áramlik be a szívizomzatba az oxigéndús vér. Tehát ilyen ciklikusan kapja csak a szívizomzat az oxigéndús vért. Mi lesz akkor, hogyha túlzottan vastag az izomzat? Nem jut el minden izomréteghez elegendő, és innentől kezdődnek a bajok. Innentől elindulhat az úgynevezett angina pectoris, tehát ez a terhelésre megjelenő szívizomfájdalom, aminek később már az infarktus hajlam előjele is lehet. Illetve egy idő után az oxigénhiány következtében károsodnak a szívizomsejtek, és kialakulhat a szív elégtelenség. Manapság azt látjuk, hogy az időskori, szóval 50 év fölött kialakuló szívelégtelenség oka a leginkább az elhanyagolt magas vérnyomás, vagyis ha nem tartjuk megfelelő szinten a vérnyomást, túlzottan erőltetésnek tesszük ki a szívizomzatot, kialakul a szívelégtelenség, ami meglehetősen rossz életminőséget jelent az emberek számára. És bár nagyon sokféle korszerű és új gyógyszerünk van ennek a kezelésére, de amikor már valakinél a szívelégtelenség megjelenik, az egy olyan mértékű életminőség romlást jelent, hogy onnantól kezdve a terhelhetőség csökken, minden csökken az életminőségben, és egy bizonyos határon túl visszafordíthatatlan a folyamat, csak próbálunk utána menni a dolgoknak, és valamelyest egyensúlyban tartani a gyógyszerekkel.
Igen, hát ugye képzeljük el, hogy mondjuk egy séta mennyire kiveszi a szívelégtelenséggel küzdőnek a szervezetét, tehát már egy séta is annyira megterheli.
Igen, van egy úgynevezett New York Heart Association, rövidítve NYH, NIHA stádiumok, úgy mondjuk, kicsit így magyarítva ezt a dolgot. Tehát 4 stádiumot osztunk be. Az elsőnél csak azt mondom, hogy egy átlagos megterhelésre érez valami kis gyengeséget. A második stádiumban már az átlagos terhelés miatt is meg kell állni. A harmadik stádium az, amikor egy minimális terhelés is problémát okoz. Tehát egy fullad, nehéz légzése van, elgyengül. A negyedik stádium pedig, amikor már nyugalomban is a szívelégtelenség állapotában van, tehát ágynyugalomban is fullad, gyakorlatilag, ha megmozdul, már alig bírja. Tehát mondjam azt, hogy csak hálni jár belé a lélek.
Egy dolgot szerettem volna még említeni az életmód tekintetében, és ez is inkább a fogyasztásunkat befolyásolja, hogy például szokták mondani a koffein bevitelnek a mennyiségét, hogy egyre többet próbálunk bevinni kávéból, akár most már ugye az energiaitalból, sőt mondják, hogy a fiatalok egyre többen lesznek betegek, akár cukorbetegség, akár a vérnyomás tekintetében, mert hogy ugye már éhgyomorra is ezeket az energiaitalokat választják. Mit tesz a szervezetünkkel a koffein?
A koffeinnek van egy direkt vérnyomás emelő hatása. Na most azoknál az embereknél, akik rendszeresen fogyasztanak kávét, ez nem annyira számottevő. Tehát gyakorlatilag egy 2, maximum 3 kávé egy nap alatt, nem egyszerre, hanem bizonyos időközönként elosztva, tehát mondjuk a délelőtti, reggel, délelőtt és délben elfogyasztva egy ilyen kávét, még kedvező élettani hatású is lehet. Ugyanakkor az ettől több kávéfogyasztása az onnantól kezdve igénybe veszi a keringés. Miért is? Egyrészt van egy direkt ér szűkítő hatása is, másrészt pedig, és ez fontosabb, a szív ritmusát felgyorsítja. Tehát gyakorlatilag erőteljesebb szívdobogást okoz, gyorsabbat. Na most ez azt jelenti, hogy ha a szív egy bizonyos, tehát olyan 60 és 80 közötti percenkénti szívdobanással megy, akkor az ellazult állapotban van elegendő idő arra, hogy a beáramló vér a szívbe jól feltelődést okozzon, és amikor összehúzódik a szív, akkor megfelelő mennyiségű vér tudjon kipréselni. Ha felgyorsítjuk a szívet, tehát 90-100 vagy a fölé emelkedik a pulzusszám, akkor ennek az lesz a következménye, hogy a két összehúzódás között nagyon rövid az az időszak, amikor fel tud telődni a szív vérrel, tehát az egyszerre kilökött vér mennyisége a kamra összehúzódásakor kevesebb lesz. Ez olyan, mint amikor az autót túlpörgetik, és akkor ott a nyomaték görbéje az úgy leesik hirtelen. Tehát van egy optimális működési frekvencia a szíven, és ezek a élénkítőszerek, mint amit koffein, meg a taurin és ehhez hasonlók, amit például az energiaitalok is tartalmaznak, azok mind felpörgetik a szívet, és ezáltal tulajdonképpen túlhasználják. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor, hogy egy kicsit ilyen jármű hasonlattal éljek, amikor valaki mindig tövig gázzal nyomja, mert ott a motor is hamarabb tönkre megy. Tehát van egy optimális fordulatszám, amit érdemes tartani, és e fölött viszont már károsodik minden a szervezetünkben. Úgyhogy ezeknek az energiaitaloknak, mert hogy abban egy csomó minden más adalékanyag is van, és ehhez tartozik például ezek a kóla félék is, most nem fogok márkát megnevezni, de bármelyik, ezek a barna üdítőitalok, azokban is koffein és más anyagok is vannak, és az valójában élénkíti a keringést. Ehhez kapcsolódóan egy saját tapasztalat történetet szeretnék elmondani, mert hogy ez rendkívül tanulságos. Egyszer családostól kint voltunk Franciaországban, Párizsban, és mentünk volna föl a Montmartre-ra. Nagyon kemény nyári meleg volt, valahogy a reggeli folyadékfogyasztás sem volt elegendő, és hogy mentünk felfele, azt láttam, hogy a kislányom az elkezd sápadni, és egyre gyengébb. És hát mondom, itt valamit tenni kellene, nem volt akkor nálunk víz se, és ahogy megyünk fölfelé ott az úton, nagyon sok ilyen arab boltocskát lehetett látni, és azt mondtam, hogy veszünk egy kólát. És akkor a lányom így rám nézett, és apa, de mi nem szoktunk kólát inni. De a gyerekeim, hogy is nem voltak erre nevelve, hogy ilyet igyanak. És azt mondtam neki, hogy te figyelj, ez most életmentő lesz. De hát, hogy nem, ő nem szereti a kólát. Nem baj, nem érdekel, meg kell inni. Úgyhogy megvettünk egy kólát, gyorsan lenyomattam vele, és perceken belül jó lett. Ugye megemelkedett a vércukorszintje. A vércukorszint kapcsán azt mondanám, hogy nekem volt egy olyan paciensem, szegény már meghalt, aki vendéglátósként napi 2-3 liter kólát ivott meg, ebből cukorbetegsége lett, az összes cukorbetegség szövődménye bekövetkezett utána, és a cukorbetegség szövődményeinek következtében halt meg. Tehát túlzásban nem érdemes vinni, de ilyen esetben például életmentő. Sőt, akkor is tapasztaltunk már ilyet, hogyha valakinek ilyen hányós, hasmenéses betegsége van, és hirtelen nem tud mihez fordulni, leesik a vérnyomása, ugye, mert rengeteg folyadékvesztés érte. Na olyankor például egy kóla, nem szénsavasan, hanem jó kipesgetve, kicsit tud segíteni ezen az állapoton. Szóval mindent mértékkel. Rendszeresen nem, de ilyen esetekben, ha nincs más megoldás, akkor nem haszontalan. Úgyhogy az energiaitalokkal kapcsolatban sajnos a fiataloknál azt látom, hogy divattá vált az energiaital fogyasztás. Én ahányszor jövök el otthonról, az egyik ilyen kisbolt előtt látom a közeli iskolának a diákjait. Ott állnak a bolt előtt, mielőtt még bemennének a suliba. Mindegyiknek a kezében ott van egy valamilyen energiaital. Egyik kezében, a másik kezében egy cigaretta, és akkor ők most ettől a nagyok, mert hogy energiaitalt isznak. És hát tényleg lehet, hogy elhanyagolták a reggelit, és energiaital nélkül, meg hogy éjszakáig nézegették a különböző felületeken a szórakoztató dolgokat, a telefonjukon, vagy egyéb más tableteken, ezért kialvatlanok, és reggel, hogy egyáltalán betaláljanak az iskolába, kell valami élénkítés, és ennek a hatását azt érezhetik azonnal az energiaitaltól, viszont kifejezetten káros.
Most ennek a hosszú távú hatásai lennének egyébként, hogy később mit okozhat? Náluk hamarabb akár kialakulhat mondjuk egy magas vérnyomás betegség, a cukorbetegség, és akkor még sorolhatnánk.
Igen, pontosan így van. Látunk egy ilyen előrehozott tendenciát. Régebben inkább az idősebbek betegségének tartottuk a magas vérnyomást, és sokkal kevesebb volt a fiatalok között, tehát ritkaság számba ment. Manapság sokkal több fiatalnál látjuk. Van olyan paciensem, aki rendszeres energiafogyasztó volt, mindenféle panaszai voltak, elkerült hozzám, és sikerült meggyőzni arról, hogy hagyja abba az energiaitalfogyasztást. És ennek az lett a következménye, hogy minden rendeződött. Tehát köszöni szépen, jól és egészségesen tud élni, mert tényleg abba hagyta az energiaitalfogyasztást.
Tehát vissza tudta fordítani a folyamatot.
Még visszafordítható a folyamat. De mint mondtam az előző példában is, ugye ezek a cukros üdítők sajnos cukorbetegséghez vezethetnek, és súlytöblethez. Na most egy óriási szerepe van a súlytöbletnek jó néhány betegség kialakulásában. Elsődleges, a súlytöblettel rendelkező embereknél megjelenhet a kettes típusú cukorbetegség, amikor az van, hogy hiába termel elegendő inzulint a szervezetünk, a sejtek már nem reagálnak rá, és egy idő után kimerül a szervezet inzulin termelő képessége, és emiatt kialakulhat egy cukorbetegség. A túlsúlya rendelkezők 80%-a cukorbeteg lesz. A túlsúlya rendelkezőknél a magas vérnyomás megjelenik egy olyan 45-50% gyakorisággal, tehát minden második elhízott embernél magas vérnyomás alakulhat ki. És egy harmadik dolog, nem tudjuk, hogy milyen mechanizmus kapcsán, de azt látjuk, hogy az elhízott embereknél gyakoribb a daganatos betegség megjelenése. Itt az emésztőszervi daganatokra gondolok, meg a nőknél az emlőrák gyakorisága is nagyobb, de egyéb más daganatok is sokkal gyakrabban fordulnak elő, és ez már gyakorlatilag egy olyan 35-40%-át érinti az elhízottaknak, hogy ott egy daganatos betegség kialakulhat.
Tehát minden harmadik ember.
Pontosan. És ugye ezeknek következtében egyrészt az életminőség borzasztóan romlik, másrészt az élettartam. Mert ugye ezeknek a betegségeknek szövődményei lehetnek, mint a cukorbetegségnek, magas vérnyomásnak, és hát az élettartamot megrövidíti a daganatos betegség is. Bár szerencsére a szűrővizsgálatoknak köszönhetően időben felfedezett daganatos betegség gyógyítható.
A terápiákról még nem beszéltünk. Hogyha már kialakul ugye a magas vérnyomás, azért erre megfelelő gyógyszerekkel egy jó életminőséget lehet kialakítani, ha jól tudom.
Igen. Pontosan arról van szó, hogy mivel több tényezőből adódik az úgynevezett esszenciális, múltkor beszéltünk róla, az a magas vérnyomás hajlam, aminek nem egy szervi vagy hormonális elváltozás az oka, hanem öröklődő hajlam, környezeti tényezők, életmódi tényezők vannak, mivel több faktor, több tényező játszik a magas vérnyomás kialakításában szerepet, ezért a korszerű magas vérnyomás kezelés is több tényezőre koncentrál. Egyrészt van egy olyan gyógyszercsoport, amit a legalapvetőbbnek tartunk, ami az értónus szabályzó hormonrendszernek a működését próbálja beterelni a normális mederbe. Ez úgynevezett rasgátlóknak hívjuk, tehát ez az alapgyógyszer. Ezt szoktuk adni az úgynevezett terápia naív magas vérnyomásosoknál, akiknél mondjuk még 160 fölé nem megy a vérnyomás, de 140-150 között van a vérnyomás, annak a valamelyik ilyen rasgátló gyógyszert, úgynevezett acegátló vagy angiotenzin receptor blokkoló gyógyszert adunk egyediként. Megnézzük, hogy erre hogyan reagál. Az esetek jó részében a terápia naív, tehát addig még kezelés nem kapott pacienseknél, önmagában ez a gyógyszer is jól működik. Mert ez úgy szabályozza az értónust, hogy a különböző hatásmechanizmusok, amelyek az értónust szabályozzák, azoknak a végső lépését próbálja megakadályozni ez a gyógyszer. Na most, mivel több faktorú a magas vérnyomás kialakulása, ezért a 160 fölötti vérnyomás, tehát ha akkor fedezzük föl, hogy magasabb, ott már nem is az úgynevezett monoterápia, tehát nem egyféle hatóanyagot adunk, hanem vannak most már kombinált készítmények. Van olyan, ami egy tablettában tartalmaz 2, 3 vagy akár 4 hatóanyagot is. Ez pontosan azért van, mert mit látunk? A magas vérnyomással felfedezett emberek egy része komolyan veszi ezt a dolgot, és rendszeresen fogyasztja a gyógyszert. A másik része azt mondja, hogy oké, ja, most már magas a vérnyomásom, abba hagyom. Hát ez nem olyan, mint a nátha, hogyha elmúltak a tünetek, akkor onnantól kezdve nem is kell tovább szedni a gyógyszert. Ezt ellenőrzés nélkül nem lehet abba hagyni. Tehát jó néhány olyan paciens van, akinek nincs normálisan beállítva a vérnyomás, azért, mert ő fegyelmezetlen. Elfelejtettem bemenni, jaj, már megint gyógyszert kell bevennem. A többszörös hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek arra valók, hogy a betegnek az együttműködőség készségét javítják. Mert amikor valakinek azt mondom, hogy 3-4 féle gyógyszert kell egyszerre bevenni mostantól, akkor így ránéz, és azt mondja, atyaég, mit történik velem? Hát ennyi bogyót én nem akarok bevenni. Vagy elhanyagolja, hogyha hirtelen kezdjük lerántani a vérnyomást, akkor a szervezet hozzá szokott egy kicsit a magasabb vérnyomáshoz, és a csökkenő, vagyis normalizálódó vérnyomás lehet, hogy úgy fogja megélni, hogy gyengébbnek érzi magát, hogy egy kicsit olyan kókattabb, nem olyan élénk, és akkor emiatt hagyja abba a gyógyszert, mert hogy neki egyébként jó volt a közérzete magas vérnyomás mellett is, a mérsékelten emelkedett magas vérnyomás mellett is. Amikor egy magas vérnyomás betegség tüneteket okoz, az már komoly probléma, az már a szövődmények fenyegetettségét jelenti. Tehát visszatérve, hogyha már magasabb vérnyomással indulunk, akkor adunk egy olyan gyógyszert a paciensnek, amiben 2 hatóanyag is van, hogy több támadásponton, hiszen több oka van a magas vérnyomás kialakulásának, több támadásponton kisebb dózisú hatóanyagokat adunk. Mert a gyógyszerekről azt kell tudnunk, hogyha nagyon kicsi adagban adjuk, akkor hatástalan, ha normális adagban adjuk, akkor hatásos, ha meg a normálisnál többet adunk, akkor lehet, hogy nem csak a fő hatás, hanem a mellékhatások is megjelenhetnek. Tehát az a célunk, hogy minden hatóanyagnál azt az optimális dózist találjuk meg, ami még hatásos, mellékhatással lehetőség szerint nem jár. Régen, amikor még csak 2-3 féle gyógyszer volt a magas vérnyomás szabályzására, akkor a nehezen beállítható magas vérnyomásnál kellett növelnünk a dózist. Mihelyt növeltük a gyógyszerdózisát, megjelenhettek a gyógyszereknek azok a mellékhatásai, ami miatt nem nagyon tudta tolerálni a további szedést a beteg. Most viszont ugye az a cél, hogy egyrészt ne kelljen sok tablettát bevenni, hanem előveszek egyet, bevettem, és ezzel el van intézve a dolog.
És jól vagyok.
És jól vagyok, és köszönöm szépen, és beállt a vérnyomás. Ezért van az, hogy ezek a több hatóanyagot tartalmazó tabletták különböző kombinációkban tartalmazzák a hatóanyagokat, és ez a magas vérnyomás beállításának a művészete, hogy megkeressük azt az optimális összeállítást, ami az adott paciens számára megfelelő. Ez nem kísérletezés, hanem ez körülbelül olyan, mint amikor azt mondom, hogy főzök valamit, és akkor azt fűszerezem. És kóstolgatom közbe, hogy elegendőt tettem-e bele. Most igen, ezt most úsóztam, ott nem kellett volna annyit, akkor most ez a fűszer még egy kicsit jó lenne, mert az jobban kiemelni az étel ízét. Tehát a magas vérnyomás beállítása ugyanilyen művészet, mint az igazi konyha, ahol próbálkozok, és megkeresem azt az optimális idézőbe fűszerezettséget, amivel igazán élvezhetővé válik, amivel igazán hatékonyá válik a gyógyszeres kezelés. Tehát keresem azokat a dózisokat, egyikből kevesebb, másikból több, akkor ha még ez sem jó, akkor még teszek hozzá egy következőt. Tehát mint az étkezésnél a fűszerezés, hogy na, akkor még tegyünk még ebből egy kicsit hozzá, meg még lehet, hogy azt a negyediket is jó lenne, mert milyen harmónia lenne vele. Szóval ugyanígy keressük az optimális megoldást. Ez nem kísérletezés, ez nem próbálkozás, hanem az optimális megoldás megkeresése. És erre valóak a különböző dózisú kombinált gyógyszerek, amit még egyszer mondanék, nem szabad azonnal abba hagyni, amikor rendeződött a vérnyomást, mert nem az a cél, hogy most beállítsam 2 hétre a vérnyomást, vagy 1 hónapra, hanem az a cél, hogy tartósan megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt.
Na most arról már beszéltünk egy pár gondolatot, hogy vannak olyan betegek, akik önkényesen eldöntik, hogy mondjuk kell-e a gyógyszer nekem, mennyi kell abból a gyógyszerből nekem, vagy van ugye az a típusú páciens, aki talán még el sem jut oda az orvoshoz, és nem is megy el a magas vérnyomásával, tehát nem kerül bele a diagnosztikába. Ők mit kockáztatnak?
Az életüket. Nem csak az életminőségüket, az életüket. Egy tanulságos eset, egyik paciensem hivatásos gépjárművezető volt, eljött hozzám azzal, hogy akkor újítsuk meg a jogosítványát, és akkor én mértem egy ilyen 190/110-es vérnyomást, mondtam, hogy ez így nem működik, de neki nincs magas vérnyomás. Hát mondom, ezt itt mértük mind a két karján, ilyenkor megmérjük jobb kézen, bal kézen, mind a két végtagon háromszor is megmértem egymás után, következetesen ilyen magas értéke volt. Mondtam, hogy ez kezelendő magas vérnyomás, így ilyen állapotban én nem adhatom oda. De hogy neki jó szokott otthon lenni, mondtam, semmi gond, akkor nézzük meg, hogy most lehet, hogy fehérköpeny magas vérnyomása van, hogy tényleg csak a rendelőben, hogy egy stressz helyzet. Én odaadnék neki egy 24 órás vérnyomásmérőt, amivel nem kell semmi más csinálni, csak a karján tartani ezt a mandzsettát, és a gép magától megméri nappal 15 percenként, éjszaka fél óránként. Ez egyébként, ez a készülék, hát ilyen több százezer forint értékű készülék. Nyilván én akkor még, amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor ez egy komoly beruházásnak számított, és ezt nem magam, hanem a betegeim érdekében tettem meg, hogy megfinanszíroztam, hogy normálisan tudjunk dolgozni. És erre a beteg úgy megsértődött rajta, hogy mit képzelek én, hogy ki is jelentkezett azonnal tőlem, hogy én most nem csináltam meg a jogosítványát. Átjelentkezett egy másik kollégához, aki nem volt ennyire figyelmes, és hát meghosszabbította a gépjárművezetői engedélyét. A feleség nálam maradt a praxisban. Eltelt két hónap, egyszer csak megjelent a felesége fekete ruhában, és nem értettem, hogy mi van. Kérdeztem, hogy mi történt. Hát azt mondja, a férje agyvérzésben meghalt. Hivatásos gépkocsi vezető. Még jó, hogy nem gépjárművezetés közben érte ez a dolog. Én azt mondom, hogy óriási felelőssége van annak az embernek, aki magas vérnyomással él tovább. Tehát az ilyen ember ne üljön be gépjárműbe, mert azzal nem csak az önmaga életét, hanem mások a közlekedésben résztvevők mások életét is veszélyezteti. Úgyhogy ebből az a tanulság, hogy kezeletlenül maradt magas vérnyomás életveszélyes állapot. Nem tudjuk, hogy mikor, nem tudjuk, hogy hogy van időzítve, de ott ketyeg a pokolgép, és egyszer csak robban a legváratlanabb helyzetben. Lehet, hogy nem fog olyan agyvérzést okozni, ami egy-két napon belül vagy órákon belül elviszi az embert. Lehet, hogy csak lenyomorodik. Egy olyan buszsofőr paciensem is volt, aki egyik hajnalban kapott egy olyan sztrókot, elzáródásos sztrók, nyilvánvalóan gépkocsi vezetőként akkor még lehetett dohányozni, még a gépkocsi vezetőknek is, lehet a buszvezetőknek is, tehát ő rendesen szívta a cigarettát, esténként ellazult egy kis alkohol társaságában, tehát nem egy túlzottan kifejezetten egészséges életmódot élt, hajnalban kapott egy sztrókot, és onnantól kezdve egy dolgot tudott csak csinálni, a felesége segítségével és egy járóbotra támaszkodva eljött a rendelőbe, és egyetlen szót tudott kimondani, azt, hogy hello. Tehát ő teljes beszédképtelenné vált, megértette, amit mondtunk, de és fél oldala le volt bénulva, így csak járóbottal tudott közlekedni, hát azt kell, hogy mondjam, hogy a felesége jóval túlélte ezt az embert, tehát így is járhat az ember, de a legrosszabb az, amikor valakinek kialakul a szívelégtelensége, és onnantól kezdve nem gyors halál viszi előtt, hanem egy ilyen nagyon-nagyon lassú szenvedéses dolog, ami már nem minőségi élet. Úgyhogy az elhanyagolt magas vérnyomás, az azt mondom, hogy életveszély, életminőségvesztés.
Egyébként a betegek az elmúlt években, hogyha mondjuk megfigyelte doktor úr, nyilván nagyon sok beteggel volt kapcsolatban, mennyire veszik mostanában komolyan? Tehát, hogyha mondjuk ő otthon már mérte, többször mérte, én is ismerek ilyet, akinek már a 190-et üti a vérnyomása volt, hogy feljebb is ment, mégsem kezelteti. Most már egyébként van valami átalakulás ebben a fejekben?
Van némi átalakulás, két okból is. Egyrészt én azt gondolom, hogy egyre többet beszélünk a médiában erről a dologról, az egészséges életmódról is. Tehát egy kicsit fordult ebbe az irányba. Másrészt vannak az ilyen opportunista szűrővizsgálatok, tehát az ilyen véletlenszerűek, ahova ha valaki, na tényleg elmegyek már, mert itt van egy szűrőbusz, megmérik a vérnyomást, vagy vesz a kollégám egy vérnyomásmérőt, és akkor na nézzük már meg nekem is milyen. Tehát ilyen véletlenszerű, vagy foglalkozás egészségügyi vizsgálatra megy, ott megméri az orvos a vérnyomást, és akkor kiderül, hogy magas vérnyomása van, ő azonnal irányítja a házi orvoshoz, hogy akkor én adtam neki egy ideiglenes alkalmasságot, mit tudom én, egy hónap múlva, vagy három hónap múlva vissza kell jönni a beállított vérnyomással, mert hogy akkor volt egy magas vérnyomás betegség. Van olyan paciens, akinél kiugró vérnyomás volt, eljött hozzám, hogy húha, most megijedtem, és mi legyen ezzel, tehát önmagától jött, és nem a üzemorvos küldte senki, hanem hát megmértem, és akkor magas volt. Ilyeneknél lehet, hogy valami stressz helyzet volt, akkor a legjobb valóban ilyenkor a 24 órás vérnyomásmérés, vagy az otthoni vérnyomás napló vezetése, és hogy megnézzük, hogy annak milyen eredményei vannak, és ilyenkor bekérem az 1-2 hetes vérnyomás értékeket, hogyha nem olyan kritikusan magas a vérnyomása, és még nem kellett kezelni, nézzük meg, hogy ez most mi volt, hogy most csak egy stresszreakció volt, vagy itt valóban van egy tendencia a magas vérnyomás betegség kialakulására. Tehát azt mondom, hogy önmaguktól is jelentkeznek a betegek. Van egy úgynevezett hipertónia, tehát magas vérnyomás regiszter, a Magyar Magas Vérnyomás Társaság működteti ezt a dolgot. Jó néhány háziorvos, tehát ilyen ezres nagyságrendű háziorvos gyűjti az adatokat ilyen tekintetben, és ezt a vérnyomás regisztert feldolgozom, ugye a Hipertónia Társaság, és ennek az eredménye azt mutatja, hogy hosszú évek távlatában, tehát most 10 évről beszélünk, azt látjuk, hogy a vérnyomás kezelést elfogadó paciensek száma szépen lassan növekszik, a célvérnyomás tartományba érő paciensek száma is javul. De azt kell, hogy mondjam még, ez országonként is változik, hogy Magyarország még eléggé a sor végén kullog ilyen szempontból, tehát a mért magas vérnyomás és a kezeltnek nyilvánított magas vérnyomásosok körében is a hosszú távú gyógyszerhasználat, illetve a célértéken, céltartományban való tartás az olyan kb. 60%-a. Tehát 40% valahol az életével játszik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egri házi orvossal beszélgettünk a magas vérnyomásról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, Somogyi Márton technikus kollégám, valamint a szerkesztő Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Ismerősen csengenek, senki nem mondta, hogy könnyű lesz. Látom, talán épp most nehéz neked, s ha utul ér, ízekre szed. És mi megyünk tovább, tovább, tovább. Fordul a kocka, lassan fordul a szél irány. Sírd el a vállamon, azt hiszed, nem tudom. Már én is túl vagyok mindenen. Nem mondta,